Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátaim, jó estét kívánok! 8-et ütött már az óra, vár benneteket a Tóra. Értek tanulni, Megyeri Jonatán vagyok, szép jó estét kívánok mindenkinek! Moadim leszim ha, hagimuz manim lesz a szon. Ahogy a Tóra fogalmaz, az ünnepek teljenek örömmel, és boldogsággal, megelégedéssel. Ugye Pészach közbőső napjai vannak. Jó estét kívánok kedves Dávidnak, szeretettel köszöntöm Marián Zsolti barátomat. Ugye Pészach ünnep közbőső napjai vannak, fél ünnepei. Pészach Izraelben 7, a diaszporában 8 napos ünnep. A diaszporában, így Magyarországon is az első két nap a 8 napból, meg az utolsó két nap, ez ünnepnap. Az első kettő volt ugye múlt hét vasárnap hétfőn, ezért nem találkoztunk 3 napig, mert volt a szombat, utána vasárnap hétfő ünnepnap. E héten pedig szombat és vasárnap lesz a két ünnepnap, úgyhogy vasárnap este sem fogunk emiatt találkozni. Szóval, hogy a közbőső napok, fél ünnepi napok, ilyenkor még tart az ünnep, természetesen nem eszünk kovászosat, és a házunk pészachi, és csak pészachi ételeket eszünk, stb. De nincsenek munkavégzési tilalmak, nincsenek a Biblia által előírt munkavégzési tilalmak ilyenkor a félünnepen, a félünnep napjain. Holnap van az utolsó félünnepi nap, aztán holnap este a szombat beáltával Pészach 7. napja is elkezdődik. És úgyhogy jövő hét, vagy nincs, a vasárnap este pedig kb. 8 órakor véget ér majd az ünnep. Szépen majd lassan vissza lehet rendezni a konyhát, elpakolni a pészachi edényeket. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik, el lehet majd pakolni a pészachi edényeket, helyéből elő lehet venni az egész évben használt edényeket, és tudunk enni mindenféle olyan dolgot, amit most az elmúlt napokban, Pészach óta, amiről le kellett mondjunk, hogy a mindenféle lisztes dolgok és egyebek, nem egy hatalmas nagy lemondás, megmondom őszintén, nekünk a családban a legjobban Pészachkor a rizs hiányzik. Rizs nem lehet ilyenkor enni, mi nagyon sok rizs teszünk itthon, askenázi európai zsidók nem esznek rizst Pészachkor, és a rizs az ilyenkor nagyon hiányzik nekünk, meg én rizstejjel szoktam inni a kávémat, ez is nagyon hiányzik, de ezen felül tulajdonképpen minden mást teljesen jól, vagy minden más dolog teljesen nélkülözhető számomra, vagy számunkra itt a mi családunkban Pészachkor. Jó estét kívánok mindenki, aki most csatlakozik. Freundjerno barátom, Miskolcról, Borbála, Ráhel, Csilla, Attila, jó estét kívánok, a Guten Moed. Érkezett egy kérdés, több is érkezett, azokat a legtöbbét privátban megválaszoltam. Szeretném itt is nagyon, ezúton is nagyon megköszönni azoknak, akik privát üzenetben írnak az egészségükről, az örömeikről, vagy ne adj Isten a bánataikról. Nagyon jól esik, hogy megbíztok bennem, és személyes dolgaitokkal, ügyeitekkel kerestek. Tényleg jól esik, megtisztelő a barátságotok, igyekszem rászolgálni a bizalomra. Az egyik tanulótársunk azt kérdezi, az új szövetség tanulmányozásának és a benne lévő tanításoknak van-e szerepe a judaizmusban, és ha igen, az mennyire fontos? Ugye a rövid válasz az, hogy nincs szerepe a judaizmusban az új szövetségnek, ugye ezt mondani se kell, ugye a zsidó biblia természetesen nem foglalkozik az új szövetséggel, és az igazság az, hogy anélkül, hogy bármiféle rosszat mondanék az új szövetségről, természetesen semmi esetre sem akarnék ilyet tenni, de igazából az új szövetségi tanításokban nem igen van olyan dolog, ami ne lenne, közben itt van a feleségem, és kiemelt szeretettel köszöntök, szóval, és itt van a Vince család is, jó estét kívánok, szóval, hogy nincs igazából az új szövetségi tanítások között olyan dolog, amelyet nincsen olyan dolog, amelyet az Ószövetség maga, hogy is mondjam, ne tartalmazna. Ugye a ember szeretete, a szeresd fele barátodat, mint te magadat, ugye ez egy mózesi törvény, Mózes 3. könyvében van, a Isten földi királyságának a megvalósítása, mint az élet központi feladata, ez természetesen a Talmudban számos forrás beszél erről, leghíresebb forrás erről a Tanhuma Midrash, Nászó szakasz, 17. fejezet. Kigyűjtöttem még itt egy pár dolgot azokkal kapcsolatban, ilyen fő kereszt új szövetségi tanításokkal, amelyek tulajdonképpen természetesen mind ószövetségi alapúak, vagy például a fele barátunknak való megbocsájtás is tórai eredetű parancsolat, ugyanis Mózes 3. könyve 19. fejezet 17-18. vers úgy fogalmaz, ne járj rágalmazóként népet között, ne állj vesztek fele barátod vérénél, én vagyok az örökkévaló, ne gyűlöl testvéredet szívedben, intve incsed embertársadat, hogy ne viselj miatt a bűnt, ugye ez a fele baráti, vagy az ember, a fele barát barátunknak való megbocsátásnak a parancsa. Ugye szintén ugye az emberbaráti szeretet parancsolata, ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiai ellen, szeresd vele barátodat, mint te magadat, én vagyok az örökkévaló, ugye írja Mózes 3, 19. fejezet 18-as vers, és ugye amit a Tóra egyik alapvető, hanem a legfontosabb törvény, erre hívja fel a figyelmet, a Jeruzsálemi Talmud, Nedarim traktátus 30b, tehát tulajdonképpen ugye ugye tulajdonképpen az új szövetségi tanításokról az a véleményük, hogy igazából azok mind ószövetségi eredetűek, és emiatt természetesen nagyon nagyra becsüljük őket, és nagyon fontosnak tartjuk őket. Ami magát a Bibliát illeti, vagy a szent iratokat illeti, akkor a következőt érdemes tudni, bár erről a blogomban, a lekvariusgem.blog.hu-n sok írást találtok, hogy keletkezett a Biblia, vagy mit jelent tulajdonképpen egyáltalán, hogy Biblia. Ugye a Héber Biblia, csak nagyon dióhéjban, a Héber Biblia három részből áll, az Ószövetség három fontos részre tagolódik. Az első és legfontosabb rész, és ez a három rész, szentségben, vagy ha úgy tetszik, a szentség minőségében különbözik egymástól. Elmondom, miről van szó. Az első és legfontosabb része az Ószövetségi Bibliának, vagy Ószövetségnek természetesen Mózes öt könyve, a Tóra. A Tóra a legfontosabb könyv minden közül, ugyanis a Tóra az Isten szava szóról szóra, betűről betűre. Amikor Mózes fönt volt a Szinájhegyen, Isten lediktálta neki a Tórát, tehát Mózes leírta, ha úgy tetszik, mint egy titkár, azt, amit Isten mondott. Tehát a Tóra Isten szava szóról szóra, betűről betűre, természetesen most én az eredeti héberről beszélek, nem a fordításokról, mert a fordítások azok természetesen különböznek, és torzítanak minden szöveg értelmén, pláne egy ilyen robosztus szöveg értelmén, maradjunk abban, hogy a héber szöveg eredetie az Isten szava szóról szóra, betűről betűre, ahogy azt Mózesnak diktálta, Istentől van. A következő kategória az úgynevezett proféták könyvei. Ide tartozik ugye Józsué könyve, Sámuel könyve, a királyok könyve, Ezékiel, Jeremiás, és így tovább. A proféták könyvei szintén szent könyvek, ez is Isten szava, de már nem szó szerint. Ugye a proféták láttak egy víziót, láttak egy látomást, egy proféciát, és azt a saját szavaikkal írták le, a saját szavaikkal beszélték el azt, amit Isten kommunikált. Ennek megfelelően, tehát a proféták könyvei ugyanúgy Isten szava, mint a Tóra, de már nem szó szerint. Ennek megfelelően a szentség, vagy a szentség minősége, ha úgy tetszik, az egy fokkal alacsonyabb, mint a Tórának. A Tóra Isten szava szó szerint, a proféták szava Isten szava nem szó szerint. És aztán ott van a harmadik kategória, az úgynevezett szent iratok, Kitvéá Kódes, a szent iratok. A szent iratokba tartozik például a Zsoltárok könyve, Énekek éneke, Prédikátorok könyve, vagy Prédikátor könyve, vagy Példabeszédek könyve, Rút könyve, Eszter könyve, ezek a szent iratok. A szent iratok pedig megint egy picit minőséggel alacsonyabban állnak, mint a proféták könyvei, ugyanis ez nem Isten szava, ez már nem Isten szava. Ugye azt mondtuk, hogy a Tóra az Isten szava szó szerint, a proféták könyvei Isten szava nem szó szerint, a szentiratok az nem Isten szava, hanem az írónak magának a saját gondolatai, amelyek viszont, és itt van a hangsúly, itt van a lényeg, amelyek viszont isteni ihletésre születtek, tehát valamilyen szent sugallatra, valamilyen isteni sugallatra. Úgy hívják héberül Ruach HaKodesh, szent ihletés, vagy szent szellem. A szent szellemmel készültek, ugye a Zsoltárok könyve, ami Dávid saját költeménye, ezek az ő saját szavai, de ezeket Dávid szent ihletésre írta, ugye halandó, vagy ember szent ihletés nélkül nem tudott volna ilyen művet írni. Na, tehát ez a három része van a Bibliának. Tóra, proféták könyvei, szent iratok. Isten szava szó szerint, Isten szava nem szó szerint, nem Isten szava, hanem Isten is ihletésére született művek. Most, amikor a Héber Biblia könyveit kanonizálták, tehát elhatározták a rabbik, megállapították, hogy mely könyvek kerüljenek be, vagy mely könyveknek tulajdonítanak kiemelt szentséget. Ők ugye nem a bölcsek, most beszélünk 2500 évvel ezelőtt, amikor Ezra proféta vezetésével a zsidó nép egy része visszatért babilóniai fogságból a Szentföldre, és felépült a második szentély, akkor volt egy rabbinikus testület, egy bíróság, amely uralkodott a nép felett, egy 120 tagú testület. Úgy hívják Anshei Knesset HaGdolá, a nagy gyülekezet emberei, a nagy gyülekezet férfiai. Ez egy 120 tagú testület volt. Érdekes, hogy az izraeli Knesset parlament innen kapta a nevét is, és azt is, hogy 120 képviselő van benne. Ansei Knesset Hagdola, a nagy gyülekezet férfiai, az izraeli Knessetben is 120 képviselő van. Sajnos a minőségük, mondani se kell, hogy az izraeli képviselőknek a parlamentben a minőségük nem olyan, mint a nagy gyülekezet férfiének volt a minősége, cirka 2500 évvel ezelőtt, mikor Ezrás próféta vezetésével visszatértünk a babiloni fogságból a Szentföldre, és felépült a második szentély. Az Ansei Knesset Hagdola, a nagy gyülekezet férfiai voltak azok, akik meghatározták, hogy mely könyvek kapnak kiemelt figyelmet, mely könyveknek tulajdonítunk kiemelt szentséget. És itt közben Ács Lacinak köszönöm szépen, hogy a blogomból belinkelte az ide vonatkozó bejegyzéseket. Szóval, hogy mely könyveknek tulajdonítunk kiemelt jelentőséget. A Tóra tekintetében nem volt kérdés, mert a Tóra, ugye mondani se kell, Isten szava szó szerint a legszentebb könyv. Oké. A proféták könyveivel kapcsolatban nem volt kérdés. Amivel igazán kérdés volt, azok a szent szövegek, a kitvékódás, a szentiratok. Ott kellett a rabbiknak, a bölcseknek meghatározni, vagy eldönteni, hogy vajon az egyes könyvek azok szent ihletéssel születtek-e, vagy sem. Így került be természetesen, ahogy mondtam, a Zsoltárok könyve, az Eszter könyve, a Prédikátorok könyve, a Példabeszédek könyve, az Énekek éneke, stb. És volt egy csomó könyv, ami nem került be a Biblia kánonjába, vagy nem tulajdonítottanak a rabbik nekik ilyen kiemelt szentséget. Természetesen a rabbik nem úgy volt, hogy leültek, és akkor azt mondják, most írjuk azt, hogy melyik könyvek legyenek a Bibliában, hanem megvizsgálták, hogy az egyes könyvek milyen szentséggel bírnak. És lettek könyvek, amikről úgy állapították meg a rabbik, hogy bár fontos könyvek, fontos történelmi iratok, de nem szent ihletésre születtek, úgy, mint a Zsoltárok könyve, vagy a Prédikátor könyve, hanem fontos történelmi iratok, de nem rendelkeznek ilyen szentséggel. Ezeket a könyveket, amelyek nem kerültek így módon be a héber Bibliába, ezeket úgy hívjuk, hogy Sfarim Chitzoniim, a külső könyvek, vagy a kimaradt könyvek, és tulajdonképpen az apokrif könyvekről van szó, tehát a Bibliából kimaradt könyvek. Nagyon érdekes, szerintem nagyon érdekes, hogy egyes apokrif könyvek, tehát egyes héber Bibliából kimaradt könyvek valahogy mégis bejutottak a keresztény Bibliákba, vagy ugye a kereszténységben is többfajta Biblia van, van az etióp Biblia, amiben a legtöbb könyv van, a katolikus Biblia, és így tovább. Van egy csomófajta Biblia. Nagyon érdekes, hogy van egy pár olyan zsidó könyv, amely nem került be a héber Bibliába, mert a rabbik, az Ansei Knesset Hagdola, a nagy gyülekezet férfiai nem tulajdonítottak neki megfelelő, vagy nem úgy döntöttek, vagy úgy érezték, hogy nem rendelkezik megfelelő szentséggel, ezért nem kerültek be a héber kánonba, de a katolikus kánonba bekerültek, vagy a keresztény kánonba bekerültek. Például a Makabeusok könyve, ugye, ami Hanuka történetét írja, a Makabeusok háborúját, a Makabeusok könyve, Judit könyve, Baruch könyve, Lemech könyve, van egy csomó könyv, amely nem került be a héber kánonba, és mégis bekerült a keresztény kánonba, pedig hát egy az egybe zsidó könyvek. Csak a rabbik úgy ítélték meg, a proféták, a bölcseink úgy ítélték meg, hogy nem rendelkezik. Ugye azt fontos tudni, hogy az Ansei Knesset Hagdola, azok nem csak bölcs rabbik voltak, hanem abban voltak még proféták is. A második szentély periódus elején még élt egy pár olyan proféta, aki rendelkezett proféciával. A profécia tulajdonképpen a második szentély korában szűnt meg teljesen, az első szentély lerombolásával, de még aki az első szentély alatt született és még proféta volt, az vitte tovább a proféciát magával, de amikor ők meghaltak, az utolsó proféta, az Malachi proféta volt, a 12 kis proféta könyvek utolsó szerző, és ő még tagja volt Zechariah proféta, Malachi proféta, ezek még tagjai voltak az Ansei Knesset Hagdolának, a nagy gyülekezet férfiainak, de ugyanígy tagja volt például Mordechai is, az Eszter könyvéből ismert figura, aki szintén proféta volt. Ők tagjai voltak még az Ansei Knesset Hagdolának. Szóval ők úgy ítélték meg, hogy ezek a könyvek, Baruch könyve, Lemech könyve, mit tudom én, Ben Sira könyve, héberül úgy hívják, hogy Mishle Ben Sira, azaz Ben Sira példabeszédei, vagy a Makabeusok könyve, ezek nem rendelkeznek azzal a szentséggel, amivel a szentiratok. És úgyhogy nem kerültek be ezek a könyvek. Nagyon érdekes, hogy azok a könyvek, amelyek nem kerültek be a Héber Bibliába, ezek jellemzően nem is maradtak meg eredeti Héberben, mert hogy a rabbinikus irodalomban, a jesivákban nem tanulták ezeket a könyveket, ezeket az apokrif kimaradt könyveket, ezek többsége görögül maradt meg, és görögből lett később visszafordítva Héberre. Például, ha jól tudom, a Makabeusok könyve, de ebben most nem vagyok egész biztos, ha jól tudom, a Makabeusok könyve eleve görögül íródott, tehát a szöveg eredetileg görög volt. Ugye ez sem segítette, legjobb tudásom szerint, ez sem segítette azt, hogy bejusson a Bibliába, hogy a Bibliában minden könyv, kivétel nélkül minden könyv héberül van, az egyetlen kivétel az Dániel könyve, amelyben arameus a szöveg, vagy a szöveg jelentős része, vagy túlnyomó többsége arameus, de alapvetően a Héber Biblia minden könyve héberül van, Dániel könyve kivételével, görögül nincsen egyik könyv se. Szóval ez csak egy ilyen érdekesség. Úgyhogy mivel, hogy a Héber Biblia, és itt ide akartam kiukadni, mivel, hogy ahogy elmondtam, a Héber Bibliát lezárta az Ansei Knesset Hagdola időszámítási előtt 5. században, tehát 2500 éve, a korai kereszténység megjelenésével, tehát rá 500 évvel természetesen már könyvek nem tudtak bekerülni a Bibliába, még akkor sem, hogyha nagyon akartak volna. A profécia, ahogy említettem, ugye a profét... Na ez érdekes. A profécia tulajdonképpen megszűnt az első szentély pusztulásával. A proféciának volt egy tulajdonsága. Két tulajdonsága volt, ami fontos. Az egyik tulajdonsága az, hogy csak a Szentföldön volt profécia. A másik tulajdonság az, hogy csak amíg az első szentély állt, addig volt profécia. De ha valaki az első szentély korában született a Szentföldön, és proféta volt, rendelkezett a proféciálás képességével, ő, hogyha elment külföldre, akkor is tudott profétálni. Ilyen volt például Dániel proféta, aki ugye Babilóniában proféciált, de ő még Izraelben született, még a szentély alatt, amíg még állt a szentély. Miután, ha valaki úgy született, hogy már elpusztult az első jeruzsálemi szentély, időszámítás előtt 386-ban, ugye, igen, 386-ban, 400, valamikor időszámítás előtt az 5. században, Ha valaki akkor született már, miután az első szentélyt lerombolták, utána már nem rendelkezhetett proféciával. Tehát ilyen tekintetben, hogy amikor a kereszténység megjelent, a keresztény profétákat nem tekintették a zsidók egyáltalán profétának, eddigre már 500 éve nem létezett profécia Izraelben. A második szentély alatt egyáltalán nem létezett profécia Izraelben, de arra nem is beszél, mire a muzulmán proféta megjelent, mire az iszlám proféta megjelent, addigra már 1000 éve nem volt profécia Izraelben, és máig sincsen proféta. Időszámítás előtt 586, írja Laci. Igen, de na ezt még Laci majd néz utána ennek. Erről is írtam egy bejegyzést, az elveszett 165 év története. Ugye van egy diszkrepancia szuper, hogy ezt írtad, kedves Ács Laci, van egy kis diszkrepancia a számításban, ugyanis a Talmud leírja, hogy a második jeruzsálemi szentély 420 évig állt, és időszámítás 70-ben rombolták le, az azt jelenti, hogy 350-ben kellett építsék, időszámít mínusz 350-ben, tehát a babiloni fogság 70 évig tartott, akkor mínusz 420-ban rombolták le a szentélyt, te 586-ot írsz, és pontosan 165 év a különbség a között, amit te leírsz, meg a között, amit a Talmud vagy a Héber irodalom jegyez. Ennek majd, ha gondolod, jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozott, kedves Klein Tamás, neked is, majd nézz utána, Laci, írtam is erről az elveszett 165 év, vagy az eltűnt 165 év, vagy valami hasonló, mindjárt megkeresem neked, elveszett 165 év, története. Most nem emlékszem pontosan, írtam erről, mindenképpen írtam erről a blogomban, hogy hol van egy diszkrepancia az általános számítás és a rabbinikus számítás között, hogy mikor is pusztult el az első szentély, mikor is rombolták le az első jeruzsálemi szentélyt, a Héber számítás szerint valószínűleg időszámítás előtt 420-ban vagy 421-ben. Okay, kedves barátaim, most már harmadik hónapja ma van, Nisan hónap 20-a, az azt jelenti, hogy pontosan 3 hónapja kezdtük a Lubavitchi Rebbe, pont tévét hónap 20-án, 3 hónapja kezdtük a Lubavitchi Rebbe Menachem Mendel Schneerson Jom-Jom című könyvének a tanulmányozását. Minden napra a Rebbe ad egy haszid tanítást, egy kis aforizmát, vagy valami hasonlót, és a következőt írja Nisan hónap 20-ával kapcsolatban. Egyik Pészach alkalmával Reb Chaim Avraham, az Alter Rebbe fia, elment a testvéréhez, a Mittler Rebbéhez, a második Lubavitchi Rebbéhez. Az Alter Rebbének több fia volt, és az egyik lett az ő utódja, a második Rebbe, második Lubavitchi Rebbe. Volt neki egy testvére, úgy hívták, hogy Chaim Avraham, egy nagy híres cádik volt, egy igaz ember, egy nagy tudós, és ez a Chaim Avraham egyszer elment Pészachkor meglátogatni a testvérét, a Rebbét, hogy gut jantevet, hogy kellemes ünnepet kívánjon neki. Ugye jidisul úgy mondják, hogy gut jantev, az kellemes ünnepet. A Reb Chaim Avraham ezzel az esettel kapcsolatban idézte az Alter Rebbét, aki azt mondta, hogy Pészachkor nem ajánljuk fel a vendégeknek az ételt és az italt, hanem a vendég elveheti azt magának. Ugye miről van szó? Ennyi a mai tanítás. Az a, ugye Pészach, általában a kóserság törvényei rendkívül összetettek. A pészachi kóserság törvényei azok még összetettebbek, ugye nagyon sok mindent, és különböző ahányház annyi szokás, hogy mi az, amit az ember eszik pészachkor, mi az, amit az ember nem eszik pészachkor. Például a lubavitchi haszidok, mi nem használunk fűszereket pészachkor, csak sót, egyes házak, mi itthon használunk borsot is, van, aki használ még piros paprikát is, de a legtöbben nem használnak csak nagyon alapfűszereket, sót, borsot maximum. Különböző okokból. Ahányház annyi szokás, ki mit hol szigorít, kinek milyen, hol húzza meg a határt, mi az, amit nem eszik Pészachkor általában. Most ennek megfelelően, hogy amikor elmegyek valakihez vendégségbe, akkor én megbízok a házigazda kóserságában, abban, hogy ő az ételt, amit ad nekem, az biztosan kóser. Hogyha én ebben nem vagyok biztos, akkor nem fogok nála enni, nem megyek el hozzá vendégségbe, nem fogok enni olyan embernél, akinek nem bízom a kóserságában, nem bízom abban, hogy ő is az én szigorú, vagy az én, most tudom, szintemen tartja a kósersági szabályokat, ugye, mert azért ez nem egy fekete-fehér dolog az, hogy mi kóser, mi nem. Nagyon sokféle dolgot lehet, nagyon sokféle átmenet van, vagy a szürke 50 árnyalata, a kóserság 50 árnyalata. Tehát normális esetben, amikor én elmegyek vendégségbe, akkor én megbízom a vendéglátóm, a házigazdám kóserságában. Pészachkor azonban a szokásos óvatosságnál, a szokásos elővigyázatosságnál még érdemes óvatosabbnak lenni, és figyelni, ügyelni arra, hogy az ember mit eszik meg. És ennek megfelelően, amikor vendégségbe megyünk, akkor az a szokás, hogy nem kínáljuk a vendéget. Miért? Mert az rendkívül kellemetlen, hogyha a vendég visszautasítja a mondván. Köszönöm, Ács Laci, hogy megtaláltad a naptárban eltűnt 165 év esetét. Mindenkinek ajánlom ezt, erre különös büszke vagyok erre a blogbejegyzésemre. Szóval ugye azért nem kínáljuk Pészachkor a vendéget, mert nem tudjuk, hogy ugye, hogyha ő esetleg visszautasítja azt, amit felkínáltunk, az sértő, az bántó. Nem akarjuk a vendéget olyan helyzetbe hozni, hogy ő vissza kell, hogy utasítsa az ételt, hogyha esetleg az ő kósersági szintje az olyan, ami magasabb, mint amit én tartok. Úgyhogy ennek megfelelően Pészachkor azt mondja az Alter Rebbe fia, Reb Chaim Avraham, az Alter Rebbe az apja nevében, az első Lubavitchi Rebbe nevében, hogy Pészachkor nem szoktuk kínálni a vendéget, hanem a vendég elveszi magának, amit akar. Ha én vendégségben vagyok, akkor majd én eldöntöm, hogy mit szeretnék enni, ha egyáltalán akarok enni, és nem kell a vendéget kínálni. Sőt, nem is szabad a vendéget kínálni, ne hozzuk őt olyan kellemetlen helyzetbe, hogy esetleg is magunkat se, mert hogyha valaki visszautasítja a mi ételünket, mondván, hogy nem elég kóser, az ránk nézve is nagyon kellemetlen lehet, úgyhogy ne kerüljünk sem magunkat, ne hozzunk ilyen helyzetbe, se a vendégeket ne hozzuk ilyen helyzetbe, úgyhogy helyesebb, hogyha Pészachkor nem kínáljuk a vendéget, hanem hagyjuk, hogy ő majd eldöntse, hogy mit eszik, úgyhogy ilyenkor nem baj, hogyha az ember oda nyúl és elveszi, amit megkíván, amire azt gondolja, hogy az megfelel az ő kósersági szintjének, ahogy említettem, Pészachkor a kóserságot még, az egyébként is nagyon precízen és komolyan vett kóserságot még egy fokkal tovább komolyan vesszük, vagy szigorítjuk. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este itt voltatok, a mai tananyag az ilyen rövid, nem sokára felteszem természetesen a Facebook oldalra, és Isten segítségével holnap este, mit beszélek? Nem, holnap este péntek este van. Nem, legközelebb hétfő este fogunk találkozni, kedves barátaim. Ugye holnap péntek este van, szombat este ünnep van, vasárnap megy ki az ünnep, szombat, vasárnap az ünnep, ugye holnap este kezdődik a kétnapos ünnep, aminek az egyik, az első napja a sabbátra esik, úgyhogy két legyet ütünk egy csapásra, vasárnap este megy ki az ünnep, legközelebb hétfőn este találkozunk, kedves barátaim. Ne vegyétek, úgyhogy ne legyetek csalódottak, hogyha vasárnap este nem fogtok itt találni, hétfő este viszont 8 órakor sok-sok szeretettel várlak benneteket. Addig is mindenkinek kívánok a Guten Moed, egy kellemes ünnepet, Chag Sameach, boldog ünnepet, Shabbat Shalom, békés szombatot, és természetesen Gut Yontev, és Chag Kasher veSameach, Gut Yontev, kellemes ünnepet, és kóser és boldog Pészachot, a Pészach hátralévő napjaira. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó egészséget kívánok, és jó pihenést természetesen. Hétfő este találkozunk 8 órakor. Sziasztok!